Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal tőlem pedig szokás szerint Páncsonyi Patrik.
Sziasztok!
Ha kicsit álmoskás a hangunk, akkor az nem véletlen, mert talán a Triple Coverage történetében először reggel 8 óra előtt kezdünk egy felvételt. Azt hiszem, ilyen még nem volt itt.
Igen, egyszer volt, hogy péntek reggel vettünk fel, amikor a Miles Garrett ominózus sisakos csapkodás volt. Emlékszem, hogy az is egy reggeli felvétel volt, de szerintem nem 8 előtt, hanem inkább ilyen 9 körül.
Ja, úgyhogy így 300, nem tudom, 40 adás körül vagyunk most, így tudunk ilyen újdonságokat csinálni. Úgyhogy itt tudunk beszélni a szuper hétfőstörangadóról, ami rendkívül lekötötte a figyelmünket, mondhatjuk így is. Fú, ez, meg nyilván beszélünk az összes vasárnapi meccsről is, és hát nem hiszem, hogy túlzást kijelenteni, hogy a szezon legrosszabb fordulóján vagyunk túl, és ezt így megmerem kockáztatni, hogy nem csak az eddigi szezon, hanem az előttünk lévő egész szezonnak is ez lesz a legrosszabb fordulója. Ugye vasárnap egyetlen egy meccs volt, ami egy labdabirtokláson belüli különbséggel dőlt el, és átlagosan 20 pont különbség volt a csapatok között, úgyhogy nem sok izgalomban volt részünk. Most talán itt festerangadó egy kicsit kozmetikázott ezen a részén, tehát minőségben ez sem hozott túl magas színvonalat. Mit láttál itt a Saint Seahawks 13-10-es mérkőzésen?
Hát igen, ahogy te is mondtad, hogy attól függetlenül ez szoros volt, a színvonal azért nem verdeste az egeket. Próbálnám úgy megközelíteni, hogy inkább dicsérem a védelmeket, mint hogy a támadósorokat oltom, mert egyik irányítótól se kaptunk jó játékot, valahol talán most már Winstontól is vártuk, Gino-tól, meg soha nem is gondoltuk feltétlenül, hogy elkápráztat minket, és hát én egyébként a támadó hívásokban is nagyon nagyon csalódtam, persze lehet, hogy limitált irányítóképességekkel, nagyon kevés motion, kevés olyan szituáció, ahol segítik az irányítókat, ugye volt egy bevágás, hogy Kamarának idén 8-ad vagy 9-ad annyi screenje van, mint az előző szezonban, és pedig már majdnem a szezon felénél járunk, ez most csak egy kiragadott példa. De hogy áttérjék a pozitív dolgokra, a védelmek szerintem nagyon jól muzsikáltak, mind a két irányító viszonylag nagy nyomás volt, nagyon-nagyon kevés elkapó, nagyon-nagyon kevés volt az olyan játék, hogy egy elkapó nagyon el tudott szakadni, ugye Metcalfnak is a nagy TD-je az igazából egy contest elkapás volt, ahol lerázta a védőjét, úgyhogy ha azt nézzük, hogy a védelmek mennyire tudtak dominálni, akkor őket mindenképpen lehet dicsérni, viszont a támadó játékok nem csak az irányítóknál, hanem a kreativitás hiányánál is kezdődött nálam.
Igen, mondjuk nem tudom, hogy tehát azért védőfocinak nem nevezném ezt a mérkőzést, mert szerintem inkább a támadók voltak nagyon gyengék. Úgyhogy tehát még csak a védőfoci szerelmeseinek sem feltétlenül ajánlom a találkozót. A Manning Cast az érdekes volt, hogy a Manning testvérek csinálják az ESPN második számú műsorát, úgyhogy azt néztem itt éjszaka, és az így segített az élményen, azért meg jobban figyeltem arra kell, mint a meccsre. Úgyhogy azt egyébként tudom ajánlani, mert érdekes, meg egyrészt lehet tanulni is belőle, mondjuk ebből az adásból egy kicsit kevesebbet, másrészt szórakoztatom, a jó vendégek vannak, úgyhogy ez egyébként egy tök jó tudsz, úgyhogy ha valakinek van hozzá hozzáférése, Game Pass hasonlók, akkor az egyébként egy tök jó dolog. De igen, hát a meccsről azért jóval kevesebbet lehet elmondani. Seahawksnál ugye volt a 84 yardos TD Metcalfnek, azon kívül összesen 135 yardot sikerült összehozni, ami azért elég nevetségesen gyenge, 2,4 yardos átlaggal, és hát tényleg a Saintsnél sem volt egy nagy offenzív parádé, és Demario Davis rohadt jó volt például, meg tényleg ki lehet emelni egy-két jó játékost, vagy a védelemből azért lehet többet, de hogy nem volt egy jó nézőélmény.
Igen, én a Seahawksról akartam egyébként védőket kiemelni, mert szerintem a védelmük az talán most, nem tudom, az elmúlt fordulókban egy picit szintet ugrott, vagy talán látványosabban még jó, ugye Rashem Greennek is jó meccse volt a túloldalról, Wagner-től talán szokásosan láthattuk, hogy ott van minden játéknál, úgyhogy...
Érdekes, hogy Wagner szerintem idén nem játszik olyan jól.
Nem kimagaslóan, de hogy azért hoz egy stabil szintet.
Igen.
Tehát igen, tehát talán igen, egy picit tényleg haloványabb magához képest, viszont ez nála azt jelenti, hogy egy jó linebacker szinten van mondjuk.
Igen. Na jó, szerintem ne húzzuk tovább az időt ezzel a meccsen, mert nem biztos, hogy érdemes. Meg lesz még ilyen meccsünk valószínűleg, úgyhogy azt szerettem meg, hogyha egy ilyen rekordos adásunk lenne, főleg, hogy főleg, hogy kettő, három a kevesebb meccs is volt, mint egy teljes fordulóban. De azért volt itt egy-két olyan meccs, amiről mindenképp érdemes bővebben beszélni, és az első az a Cincinnati Bengals Baltimore Ravens, ahol a Bengals 41-17-re járni tudott, túlva kiütés volt, és ezt nem vártuk. Azt vártuk talán, hogy a Bengals itt meccsben lesz, és szoros lesz a találkozó, meg akár nyerhet is, de hogy ilyen szintű dominanciát, és ekkora különbséget végül nem láttuk, még hogyha oké, az első félidőben végig egymás, vagy fejfej mellett haladtak a csapatok. Mi volt itt a győzelem kulcsa?
Hát igazából szerintem az volt a meglepő számunkra, hogy te is mondtad, hogy vártuk, hogy jó lesz a Bengals, akár meccsben is lesznek, és szerintem azért nem, hogy nyertek, hanem viszonylag simán nyertek, mert nem csak a támadóknál hoztak buróik a jó szintet, hanem a védelmük is nagyon jó volt. Tehát kvázi egy olyan védelem volt, ami képes lehet, nem tudom, play-off-ba is meccsben tartani játékosokat, de hogy visszatérek a támadó oldalra...
Bocsánat, meg védelmet mondtad, szerintem akkor beszéltünk róla, hogy mit láttál igazából ettől a védelemtől, mert hogy igazából én azt láttam, hogy a védőfal az dominált, az biztos, mert, és az Ravens támadófal az bajban volt, de hogy úgy még nem tudta megfogni ezt a Bengals védelmet igazából.
Tehát a séma szinten én sem feltétlenül tudom megmondani, hogy mi volt az, amiben kimagaslottak. Amit te is mondtál, hogy a defensive line az abszolút dominálta a Ravens O-line-ját, az azért elég nagyban segítette őket, és nagyon, amit még észrevettem, hogy nagyon-nagyon szépen lezárták Jacksonnak a futó sávjait. Tehát a két defensive endet figyeltem néhány játéknál, és ők sokszor azért úgy próbáltak nyomást gyakorolni, hogy azért arra figyeltek, hogy ne szálljanak el annyira, hogyha Jackson megiramodna, akkor azzal sok yardot szedjen össze is. És bár is
igen, volt, egész sok spy is voltam, amúgy azt hiszem Logan Wilson volt talán többször spy-ként fent a linebackerben, ami szintén ezt próbáltak utálni.
Igen, szóval figyeltek azért erre eléggé, hogy Jacksontól ne szopjanak be sok yardot. Voltak megíromadásai Jacksonnak, de talán nem volt annyira explozív, mint szokott lenni.
És akkor támadók?
Hát ott meg igazából amit vártunk, vagy hát részben vártunk, hogy azért Boró jól játszott, de nem, hogy jól játszott, hanem igazából hiba nélkül, ami számomra nagyon... tetszetősítette ezt az offense, hogy nagyon sok play design úgy volt megalkotva, és Boró is nagyon jól időzítette a labdákat, hogy elkapás után tudjanak hozni neki yardot a VR-jei, és szerintem ezt maradéktalanul meg is sikerült valósítani. Most persze kellett ehhez sokszor Jamar Chase-nek a zsenie, aki lerázott 3-4 védőt magáról, de hogy Higgins-nek is, Chase-nek is, de akár Uzomának is olyan elkapásai voltak, hogy elkapta a labdát, és akkor még simán benne volt abban a játékban 10-15 yard, mert volt előtte üres terület. És most ez lehet, hogy újra nézném szívesen még ezt a meccset, hogy ez azért volt köszönhető, mert Burrow tényleg mindig zseniálisan időzített, vagy egy kicsit talán meg kell dicsérnünk Zach Taylort a játékdizájnoknál, mert a meccs elején pont beírtam szerintem 5 perc után, hogy nem tetszenek a Bengals hívásai, de aztán valahogy helyre kerültek ezek az építőkockák, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy rendben voltak a hívások.
Igen, egyetértek, és közben itt Uzomának nézem a statjait, mert emlékeztem, hogy olyan vicces, hogy 7 elkapása van 5 TD-ért, és 256 yardért. Nem, 17 elkapása, bocsánat. De az is durva, tehát 17 elkapásból 5 TD, 256 yardért a szezonban.
Igen.
És hát azért az elég durva, és most is volt ugye két hosszú TD-je. Nekem itt ugye meccs előtt az volt a sztori, hogy Burrow idén baromi jó a Blitz ellen, de hogy jó, mondjuk a Steelers-en játszottak, akkor végül is volt egy ilyen tesztje, de hogy azt arra voltam kíváncsi, hogy mire megy most a Ravens ellen. A Ravens is ugye nagyon sokat szeret blitzelni, ezt most is megtartották ezt a szokásokat, és ez lehet nem kellett volna, mert Burrow a blitzeknél 10/15, 244 yard, 2 TD, ez egy 16,3 yardos passzonkénti átlag, ami nagyon durva. Nyilván benne volt ebben a 80 yardos Chase TD, aminekből nem tudom, mondjuk 20 volt Burrownak az érdeme, de ettől függetlenül szuper volt a blitz ellen, és ugye az hogy blitzelt a Ravens, az azt is eredményezte, hogy egy-egyben maradtak az elkapók. És,
igen.
És az a durva, hogy Chase ennyire dominálizott Humphrey-val szemben, és Humphrey az egyik legjobb corner a ligában, és Chase végig meg tudta verni. Humphrey sosem engedett még 143 yardnál többet egy meccsen, most Chase csak az ő őrizetében 165-öt szerzett. Azt hiszem ez most a Next Gen Stats-nek az adatot, de talán láttam benne nagyobb számot is, és nem tudom már, hogy melyik hogy számol pontosan, de mindegy, a lényeg, hogy hihetetlen volt, amit Chase csinált Humphrey-val, és tudjuk, hogy Chase rohadt jó, de hogy ennyire egy top corner ellen is folyamatosan egy-egyben, azért ez kifejezetten impresszív volt.
Igen, amit én kérdezni akartam tőled, hogy te mit láttál a Bengals támadófát, egy overall séma szinten, meg akár ugye egyének ki tudsz emelni bárkit?
Hát leginkább azt, hogy Burrow rohadt gyorsan szabadul a labdától. Tehát, hogy nagyon gyorsan szabadult, mindjárt majd megnézem, hogy pontosan mennyi volt, amíg itt beszélek. Mert jobb ez a támadófal, mint volt tavaly. Azért látszik, hogy Reefnek is az érkezésre segít, de 2.51 alatt szabadult Burrow, az egy elég gyors passz, azt hiszem 2.38 volt Big Bennek az átlagos passz gyorsasága tavaly, amilyen rendkívül magas volt, szóval leginkább az segít ezen a támadófalon, hogy nagyon gyorsan szabadul Burrow a labdától. Emellett persze tegyük hozzá, hogy egyébként jobban is teljesítenek, azért, hogyha egy rosszabb irányító lenne emögött a fal mögött, akkor jóval nagyobb problémák lennének. Például Jonah Williams ezen a meccsen szerintem nagyon gyenge volt, és folyamatosan meg tudták verni, pedig azért a szezonban nem játszik olyan rosszul, de egyébként meg Spain vagy Hopkins, tehát a fal közepén az jól nézett ki nagyjából. Úgyhogy szerintem azért leginkább az segít tényleg még egyszer ez a Bengals falon, hogy ilyen szempontból a rendszer segít rajta, meg Burrow segít rajtuk, de azt sem szabad persze elvenni, hogy egyébként összességében is teljesítek, mint tavaly.
Jó, és Ravens oldalon egyébként mit, tehát azon felül, hogy amit megbeszéltük, hogy a Bengals viszonylag figyelt Jackson futásért, jól is játszott a védelem, tehát azon felül, hogy megvalósítottak, amit akartak, hogy miért nem sikerült mégsem.
Igen, ezt nem tudom még hova.
Tehát erről az oldalról nehezebben fogom meg a Ravens oldalról, hogy mi nem sikerült, mint a Bengals oldalról, hogy miért sikerült. Mert lehet, hogy egy picit mondanám, hogy belefásultak, de nem feltétlenül ezt éreztem, inkább picit, hogy a ritmusból estek ki, meg lehet, hogy ők sem hitték el, mert azért valameddig mentek a Bengals az elején, tehát lehet, hogy ők sem hitték, hogy a Bengals ennyire jó tartja velük a tempót, sőt nem, hogy tartja, hanem elkezdte diktálni, és utána meg nekem néha az volt az érzésem, mint a kiestek volna a saját játékukból, nehéz megmondani, hogy feltétlenül hol, a futójáték egyébként abszolút nem működött, tehát nem csak Jacksonnal, hanem amúgy sem működött a futójáték, és ugye ez azért mindig visszaveti a Ravens passzt, vagy a Ravens támadójátékát, még akkor is, hogyha nincsenek feltétlenül teljesen rászorítva arra, hogy a futójáték legyen brutálisan jó, azért, hogy egy korrekt szintet elhozzon, azt szerintem nekik mindig kell a jó játékukhoz.
Igen, ez az oldal, amit kevésbé tudok megfogni ezen a meccsen, de a támadófajt óriási probléma a Ravens jelenleg, és ezen nem nagyon tudnak javítani. Ez a baj, és most ugye McCarry is kiesett, aki nem egy hű, de jó tackle, főleg, hogy egyébként is guard, de hogy most tackleként játszott, nem volt szar, és akkor most még a helyére beáll, most már negyedik számú tackle, ami hát azért probléma, tehát azért nem nagyon van olyan csapat, amelyiknek a negyedik számú tekölje, az bármilyen szinten is használható. És ez nyilván itt is kiütközik. Emellett meg az a baj, hogy tényleg, ahogy mondtad, a futójáték nem működik. Bell baromi lassú volt, volt egy-két olyan futás, amit azt láttam, mintha be lenne lassítva, és ilyen 0,7-es sebességet raktunk volna rá YouTube-on, vagy nem tudom. Nyilván ez se segít, de hogy azért inkább a támadófal problémája. A másik meg, hogy mindent Lamarnak kell megoldania. És akkor lesznek ilyen meccsek, amikor ez nem sikerül. Lesznek ilyen meccsek, amikor igen, mint múlt héten, de lesznek ilyenek is, amikor egyszerűen mindent ő sem tud megoldani. És jelenleg ez az offense, ez most nagyon úgy néz ki, hogy mindent neki kell megoldania. Vagy fusson, vagy osszon ki parádés labdákat. Voltak ilyenek is. Nehéz most ezt a Ravenst negatívan beállítani, mert ugye eddig megvezették az AFC-t, meg utóbbi hetekben milyen jók voltak, de hogy nem tudom, mennyire fenntartható most ez az offense teljesítmény, A defense az meg még kevésbé, mert ott meg folyamatosan nyerik itt a nagy yardos meccseket. Most ez a idén összesen 10 darab 400 plusz passzolt yardos meccs volt, ebből 3 a Ravens ellen. És a Ravens utóbbi 5 évben összesen 3 ilyen meccset tud magáinak, úgyhogy itt a védelemben is nyilván nagy problémák vannak, de az offense oldalán is látom azt, hogy ez a mindent Lamar csináljon, ez egy fenntartható megoldás, és nyilván most sérülések, ez probléma, de aggódom egy kicsit emiatt a Ravens miatt.
Itt a végén, amit mondtál, szerintem egyébként az jól lefedi azt, hogy attól függetlenül jó volt a Ravens offense, itt nagyon-nagyon sokszor Lamar teljesítményünk múlt, meg nagyon nagy Hollywood elkapásokon, mert itt azért sok meccset a végén sikerült, nem tudom, híróbollal kvázi megnyerni, és nem feltétlenül azért, mert egész meccsen nagyon hatékonyan működött volna az egész gépezet. Ettől függetlenül én nem aggódok miattuk, de szerintem nem annyira brutál jók, mint tűntek mondjuk az elmúlt 3-4 meccsen. Akit ki akartam innen emelni, és segíthet azért ezen az Rashod Bateman, aki nem tudom, most 3 elkapásban 80 yardot termelt, de szerintem ő azért Andrews és Brown mellé fölléphet egy harmadik targetnek, ami nagyon sokat fog segíteni. A defense már problémásabb. Igen, és a defense az már problémásabb, hát őt ott nem feltétlenül tudok sok nagyon pozitív dolgot megemlíteni.
Igen, hát ott át kéne állni egy, tehát rendszert kéne váltani valamilyen szinten, mert most, hogy így, hogy nincsen Peters, így azért a cornerback sor azért jóval sebezhetőbb, Everett felé, tehát őt kipécézik az ellenfelek, most az a meccs elején tök jó volt, mert tehát, hogy azt hiszem, az első negyedben ment 7 labda felé, úgyhogy ugye Higgins szem védekezett, azt hiszem, hogy 7 labda ment felé, és csak 2 elkapás lett belőle, tehát elején tök jó megoldotta, de azért róla tudjuk, hogy nem a legjobb képességű cornerback, és őt látszik, hogy kipécézik az ellenfelek. És hát, ha azt akarod, hogy ne pécézzék, és ne legyen egy-egybe folyamatosan, akkor nem szabad ennyi blitzet küldeni. Az meg most Martin Dale-nek egy ilyen filozófiaváltás kellene hozzá, vagy legalábbis át kéne állnia. És láttuk, hogy azért a Chiefs ellen ezt megtették, mert ott nem blitzeltek egyáltalán. Mahomes ellen nem szabad. De nem tudom, hogy annyira akarják ezt más ellenfelek ellen is használni, valószínűleg kellene. Mondjuk a másik nagy meccsünkre, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans 3-27. Hát kellett nekem védeni ezt a Chiefs offense-t múlt héten.
Igen, most már viszonylag kevésbé tudjuk szerintem megtenni ezt, mert most egyértelműen az ő saruk is volt. Az mellett, hogy szerintem az gyorsan le tudjuk zárni, vagy viszonylag gyorsabban le tudjuk zárni, hogy a védelmük az semmi javulást nem tudott felmutatni. A
nem mond már, hát futásán tök jók voltak egyébként. Hát, nem voltak olyan rosszak, mint vártuk futás ellen. A másik kérdés,
hogy... Minden paszt engedtek elkapni.
Igen,
nem volt szükség kérdés, futtatni még Harry se ellenük, mert konkrétan...
De egyébként még a futásokat, tehát jól megfogták a futásokat átlag szinten is, csak ugye ez azzal járt, hogy a linebackerek azok úgy rohantak fel minden egyes play actionre, hogy ez valami elképesztően nevetséges volt, és mögöttük meg akkor a terület volt, hogy oda én is belőle valamit körülbelül.
Hát talán ennek konkrétan alig volt rossz passz az egész meccsen, de hogy fél időig azt hiszem talán egy darab, amikor már is tölt a találkozó. Hát ezt akartam mondani, tehát én azért fogták jól a futást, mert konkrétan mindent feladtak azért, hogy Harryt megállítsák, és hát nyilván így kitárták a pályát a Titansnek. Ugye AJ Brownnak talán a legjobb meccse volt idén, nagyon-nagyon könnyedén játszott üresre magát, de nem is meglepő, akkora területei voltak. Juliónak talán nem volt akkora meccse, de azért elvonta azt a kellő figyelmet, ami kellett, úgyhogy hát ez az oldal szerintem könnyebben lezárható, hogy ez a Chiefs védelem továbbra sincsen rendben, emberállományban és rendszer szinten sem játszanak jól, pedig legalább a rendszer az eddigi években úgy nagyjából összetudott állni. Az offense részre szerintem talán többet tudunk beszélni már, mint Chiefs oldalon, hogy mik romlottak el, de azon kívül, hogy mindenki talán a szezon egyik legrosszabb meccsét fogta ki, a támadó falnál kereshetjük szerintem a probléma gyökerét.
Igen. Most telepestet találtam ki, hogy a héten etikai helyett a Chiefs-ről írok, hogy akkor aggódunk-e, vagy nem aggódunk, hogy mi a helyzet, úgyhogy a héten erről fog kínni egy hosszabbat, mondom csütörtökre. Úgyhogy ott majd ott egy kicsit bővebben is írok így minden oldalról. De igen, tehát hú, ez a Chiefs O-line, és azt gondoltam, hogy azért a Chiefs támadófa nem lesz az olyan hú de jó így a szezon előtt. De azt nem gondoltam, hogy pont a Titans védőfal fogja ezt így feltörni. Mert a Titans védőfal eddig mondjuk azon kívül, hogy Harold Landry elég jól játszik idén, azon kívül sokat nem mutatott. És akkor most Danny Cotrynak volt elképesztő jó meccse, még Bud Dupree is jól mutatott, akiről elég ritkán fogalmazunk meg pozitív véleményt. És ez azért úgy meglepett egy kicsit. Tehát nem gondoltam volna, hogy ezt
kicsit, tehát szerintem ennyi nyomás a Titansnek soha nem volt még egy meccsen, mint most a Chiefs ellen, pedig hát azért a Titans védelmet nem a legjobb egységek közé soroljuk, szóval tehát engem nem kicsit lepett meg, hogy ez ennyire működött.
Igen. Aztán valami 29. volt a Titans defense meccs előtt, úgyhogy ilyen DVOA alapján most nem esküszöm meg, de annak a környékén. Úgyhogy igen, egyrészt ez, hogy a védőfal ennyire dominált. Másrészt érdekes volt, hogy ugye Chiefs ellen most azt mondjuk, hogy ne blitzeljél, nyomjad a cover two-t, és akkor nem dobnak hosszút, majd talán egyszer-egyszer belehibáznak. A Titans nem blitzelt, az oké, okay, viszont nem végig cover 2-t játszott, hanem azért voltak itt emberezések, voltak single high safety-k, tehát hogy nem váltogatták azért, és agresszívabbak voltak egy kicsit, és ez is működött. Szerintem nagyban azért arra írható fel ez a mindössze 3 pont és óriási szenvedés, hogy az első egy-két drive, ugye ott volt egy pánt, volt egy turnover, és akkor már azért 20, hirtelen 20-0 volt, hogy mennyi volt az állás, és szerintem Mahomes hátrányban nagyon túl kompenzál, vagy túl sokat akar, és nincs meg az, hogy oké, akkor menjünk, haladjunk tovább, kis játékok, megcsináljuk, ahogy megtudjuk, hanem akkor itt most muszáj egyből 30 pontot feltenni egy támadásból, vagy legalábbis 14-et, és gyorsabban mozog ki a zsebből, nagy játékot próbál, és ez most nagyon nem sikerült, és volt már erre példa korábban is, most ez nagyon látványos volt nekem.
Igen, és egyébként szerintem Titans, amit mondtál, nagyon magukhoz képest nagyon változatos védelmi felfogásokkal szűkítették úgy le a teret a Chiefs előtt, hogy amikor megvolt az előny, tudták, hogy Mahomes akarja játszani kvázi ezt a hero volt, ezeket a nagy játékokat, viszont ezeket nem feltétlenül tárták annyira elé. És onnantól kezdve, hogy Mahomes ezt nézi, ők viszont ezt elveszik tőle, onnantól kezdve nagyon sok lesz az incompletion, és alapvetően egyénenként is viszonylag jól játszottak Titans védői, ezt se szabad elvenni tőlük.
Hát ráadásul úgy, hogy milyen nevek játszottak ebben a Titans-ben.
Igen,
tehát,
igen.
Tehát
igen.
Olyan ember, akikről azt sem tudom, hogy kicsoda a kis túlzással, vagy sőt, van olyan, akiről nem tudtam, hogy létezik.
A Jenkinsnek, nem tudom még most se, hogy mi a teljes neve, aki igen, Jack Rabbit Jenkins, tehát hogy konkrétan
jó, ő ismerjük, de hát ő Janoris Jenkins, csak ő egy átírta nevét.
Ja, hát de, igen, de csak, az... hogy csak olyan régen játszott ilyen jól, hogy igen, szinte már elfelejtettük, hogy ő egy kezdőszintű játékos.
Igen, de hát ott van Dale Cruikshank, akinek meg Greg Maybin, megmondom, hogy ez egy fogalmas volt, hogy ki ő, és 72 szemben volt fenn a pályán, és neki valami 6 csapata volt az utóbbi 2 évben, vagy nem tudom, tehát hogy így, és akkor ő játszik jól egy Chiefs ellen, és erre mit tudunk mondani. Érthetetlen egy kicsit, igen. De jó megoldták a feladatukat, tehát nem tudom megmagyarázni.
Azt nem kérdezem meg, hogy akkor aggódunk el a Chiefs miatt, mert akkor az majd kiderül a cikkből.
Igen, szerintem ugye kisebb annak volt az a
pápa megkezdte az aggódást.
Igen, a pápa megkezdte az aggódást, szerintem ezt most elővetjük itt is, és fogul ülni.
Igen, talán itt tartunk, igen, hogy megkezdtük az aggódást.
Ami ugye érdekes, hogy a turnoverek továbbra is Chiefsnél, hogy a PFF szerint Mahomesnak a turnover worthy play százaléka az idén jobb, mint az utóbbi 2 év bármelyikében. Ellenben ugye most már több interception dobott, mint bármelyik teljes szezonjában eddig. És hogy oké, eddig azt mondták ők is, hogy ezekben az adatokban látszott, hogy azért most elég szerencsés volt az előző 2 évben, és most meg nagyon szerencsétlen. És ugye mondhatjuk, hogy akkor ez majd visszaáll egy ilyen közepes szintre, és akkor oké, várhatjuk a fejlődést, de hogyha most 2 éven át tök szerencsés volt, akkor most meddig tart ez a szerencsétlen széria?
Nem vagyok benne biztos, hogy a sors ezt feltétlenül így számolja, hogy most akkor addig
nyilván, kell pengeni. Lehet, hogy ez nem oldódik meg jövő hétre.
Abszolút, ezt nem mondom én sem. Egyébként azt hozzátenném, hogy azon kívül, hogy most itt is például emlékszem az első labda eladására, hogy az nem volt egy labdaeladást ígérő play, ellenben azért egy olyan helyre dobta be, ahol benne volt a kockázat, tehát ott azért egy elég szoros catchet kellett volna bemutatni az elkapójának, és akkor onnan pattant föl a labda, ami persze az már nem az ő hibája, hogy abból interception lett, de azért ott se volt azért ez egy tiszta játék.
Hát igen, igen, most több ilyen van, ahol be kell erőltetni egy kicsit, és mondjuk az se segít, hogy nem Kelsey vagy Hill van ott, hanem egy Byron Pringle mondjuk. Nehéz, hogy hogyan lábbal kezd a Chiefs, mert azért most 3-4-es mérleg, és azért most már itt a rájátszásra is gondolkodni kell. Tehát, hogy vagy meg lehet kezdeni az aggódást, hogy ez a Chiefs nem jut be a rájátszásba, azért ez nagyon durva lenne szerintem.
Igen.
Most milyen odcot adnál erre egyébként?
Hát, én még mindig azt mondanám, hogy tehát nagyobb az esély, hogy bejutnak, tehát nem tudom, 70-30, hogy bejutnak, de hogy azért ez a Chiefs esetében már az egy elég durvának számít. Szerintem, hogy nem arról beszélünk, hogy 90-10.
Azt hiszem a 538-en, vagy nem tudom, vagy az ESPN-nek az FPI-jában, vagy nem, valamelyik ilyen oldalnál, ami számolja ezeket az esélyeket, azt hiszem 46%-ot írtak a Chiefs playoff bejutására.
Kisebb esélyt látnak most már, ahogy bejutnak?
Igen.
Hát én azért itt még nem tartok, de mondom, most már elkezdtem én is elindulni abba az irányba, hogy van min aggódni, és hogy igen, elkezdeni számolni lassan a lehetősége, hogy nem.
Menjünk akkor tovább a hétvége, vasárnap egyetlen szoros mérkőzésére. Atlanta Falcons, Miami Dolphins, 30-28. Itt is sok mindenről lehet beszélni, szerintem még ez a meccsen viszonylag. Mi az első tékővéged?
Azt, hogy nem tudom, hogy pizza, de én Matt Ryan-nel akarom kezdeni, hogy még mindig képes egy olyan játékra, ami egy franchise irányítónak a védjegye, és akkor itt most nem arról kell beszélni, tehát hogy ő soha nem egy Mahomes Wilson vagy Lamar Jacksoni villogás játékot mutatott be, szerintem soha talán egyetlen egyszer se karrieri során, de hogy egy olyan stabil játékra, ahol mozgatja a láncokat, vezeti az elkapóit, amit kell, azt megdobja, viszonylag kevés labdáladást ígérő játékkal dolgozik, de van egy egészséges mély játéka is, és szerintem ezt Matt Ryan még most is tudja, ráadásul úgy, hogy szerintem az elkapói közül mindenki gyengén játszik, ugye Ridley kívül talán nem is nagyon vannak neves elkapói, de Ridley gyengén játszik, van egy újonc pizze, aki végre talán bekapcsolta itt vagy rálépett a gázpedálra, de hogy ezen kívül azért nincs tele offenzív, nem tudom, kulcsplayerekkel, és mégis elevickél ebben a rendszerben.
Igen, és az utóbbi 2 meccsen, oké, Jets volt a másik ellenfél, de hogy itt kifejezetten jól játszott Ryan, a szezon elején azért volt itt probléma, és ott is lehetett aggódni, de most ez tök jó volt, Fitz meg parádé volt. Tehát, hogy hosszú elkapások, egykezesek, minden ment, kiúszta a csávából is a Falconst egy kicsit, ugye most 150 yard felett termelt, 2 egymás után volt 100 yard felett, ilyen még újonc Titantől, ha jól emlékszem, akkor nem volt, úgyhogy talán őt is elkezdték rendesen használni, mert rájöttek, hogy...
Ideje volt talán, azért.
Igen, igen. Rájöttek, amit nem tudom, hogy miért nem gondoltak korábban, hogy őt nem feltétlenül a fal szélén kell felállítani, hanem a slotban vagy a szélen. És ez most működik csodák csodájára, amit nem senki sem gondolt volna, hogy ez így menni fog.
Egyébként, amit mindenképp meg akartam még szintén említeni, hogy Arthur Smith múltkor nagyon csúnyán elszittem, és szerintem meg is érdemelte, de hogy alapvetően azért a Dolphinsnak egy jó védelme van, és most azért sima szinten is. Oké, akkor mondjuk úgy, hogy
azt hittük,
hogy jó védelme van, meg mondjuk nem bottom 5, hanem nem tudom, középmezőny alja, vagy középmezőny szerint, tehát most nem tudom hirtelen, hogy kihez hasonlítsam, de hogy azért egy stabil
védelmet gondoltunk tőlük. Az a baj, hogy egyébként idei teljesítmény alapján bottom 5-ben vannak.
Aha.
én se hiszem el, tehát vagy én se tudom, hogy ez így jó, tehát, hogy ennél jobbaknak gondolom őket, vagy jobbnak gondolom őket, de hogy az idei teljesítményük az ott van a legrosszabbak között.
Hát,
nagyon meglep, nagyon meglep.
Ez engem is meglep, még ennek a rossz esetén ellenére se gondoltam, hogy ennyire rosszak. Mindenesetre azért séma szinten is van fejlődés a Falcons játékában, és ugye ez itt akkor Arthur Smith akartam egy picit dicsérni, hogy igen, elkezdte végre használni picit, ami amúgy az ő hibája volt, hogy miért nem kezdte el már az elejétől, de hogy meg voltak teremtve a játékok, és itt a Ridley-nek például emlékszem, hát nem teljesen droppolt, mert nem volt annyira pontos a labda, de lehetett volna, volt még egy-két olyan hosszabb elkapás, amit ő ejtett el, meg voltak a hosszabb játékok, tehát ki volt nyitva a pálya, amikor ki volt nyitva a pálya, akkor utána jöttek a rövid játékok, tehát hogy így valami elindult talán ilyen szinten is a Falcosnál, csak ezt azért nem szeretem elkiabálni náluk, mert ilyenkor rendszeresen utána jön egy olyan blőd mérkőzés, ami ahol meg nehéz hova helyezni őket.
Igen, és most is majdnem elcsókerkedték a végét, mert azért viszonylag magabiztosan vezettek, legalábbis nem úgy éreztem, és végül utolsó, tehát hogy egy game-winning drive-ot kellett vezetniük, ami nem volt benne szerintem így a meccsben, vagy a második fél időben annyira, hogy ezt a Falcons elbukhatja, de aztán mégis vezetett a Dolphins. Mit gondolsz Tuáról? Hogy ezt most hozzá, hogy lehet, hogy a Broncosba cseréli. Jó, nem csak viccelek, de hogy... lehet, hogy elcserélik, vagy nem tudom, mi lesz itt a Watson trade-nek a... vagy lesz egyáltalán, vagy hát, hét múlva kiderül, de hogy ettől függetlenül mi Tuáról a véleményed?
Hát azért, hogyha Watsonra cserélik, akkor nehezen tudom hibáztatni őket, tehát, hogy ott elég kevés csapatnál mondanám azt, hogy nem jó döntés lecserélni.
Igen, persze, de hogy ez oké, de hogy mondjuk lehet, hogy senki nem akar semmit adni a Dolphinsnak érte, vagy tehát, hogy voltak ilyen hangok is. Meg...
Jelenleg én sem vagyok túl magasan Tuával, egyébként mind a két, elmúlt két mérkőzésen az első két drive, ez nagyon szép volt, meg volt a ritmus, látszik, hogy ezek a scripted dolgok egyre jobban mennek neki, ettől függetlenül nem vagyok, tehát nem elég pontos még szerintem, amikor improvizálnia kell, és nem feltétlenül van egy nagy elszakadás, akkor nem tudja, hogy mit csináljon. Nem vagyok annyira magasan vele én sem. Nem. Tehát én kivárnék vele talán, hogyha lehetséges, de persze, hogyha egy ilyen lehetőség van, akkor azért nem gondolkoznék el azon, hogy lecseréljem. Most az, hogy senki nem akar semmit adni érte, maradjunk annyiban, hogy elég nagy lutri, és jelen pillanatban is tudnám azt mondani, hogy megkockáztatom.
Igen, érdekes, hogy tehát ilyen kettős érzéseim vannak, mert ennél mindenképpen többet vártam tőle, mint amit eddig mutatott, és oké, első szezonban csak egy fél szezon nem rá volt írva az offense, nem a kezdőkkel kezdett, vagy a játszott, stb. Meg idén is csak három meccse volt, azt hiszem, vagy a négy. Szóval korán vagyunk még az ő karrierében is, de tényleg ennél többet vártam. Ellenben talán túlzónak érzem a negatív hangokat is, amik érkeznek az irányába. Szerintem rendben volt ez a meccse. Megint volt egy hülye hibája, amit nem értek, és minden meccsen van egy ilyen hülye hibája, ami nagyon zavaró. Ha az nem lenne, akkor sokkal pozitívabban lehetne értékelni, mert igazából nem nagyon hibáz, tehát hogy összességében szerintem pontos, nem csinál nagy játékokat, de a kicsiket szöket rendesen megoldja, és akkor jön egy ilyen hülye hiba folyamatosan. RPO-kkal és play-action-ökkel szerintem nagyon jó, az a baj, hogyha ezek viszont nincsenek, akkor meg nem érzem, akkor meg bizonytalannak érzem nagyon, és ez nyilván egy probléma, tehát hogy ha valaki jó irányító akar lenni a ligában, akkor nem csak RPO-kban, meg play-action-ökkel tud jól játszani. És itt látom a limitációját, és szerintem még egy top 32-es irányító, tehát hogy azt gondolnám, hogy van az a szint, hogy alsó kategóriás kezdő irányító, és nyilván ebben nem akarsz beruházni annyira, de hogy még mondjuk ugyan szerződésen még az olyan rossz feltétlenül, és akkor kihozol egy ilyen 20. szintet belőle, ha nincs jobb opciód, de hogy igen, nem látom benne azt, hogy ő most itt meg fogja váltani a világot. És ez nyilván szar, mert akkor ilyenben meg nem akarsz befektetni.
Igen, egyébként nem csak ő, tehát az egész Dolphinsnek a támadó gépezete nem működik jól. A támadó fonalat már nagyon sokszor kifejtettük, de most sem igazán játszottak jól, azért sokat volt viszonylag nyomás alatt Tua, főleg úgy, hogy a Falcons defense volt a túloldalon, ami szintén nem egy egetrengető dolog, de hogy a futójáték sem működik, ami részben nyilván a támadó falra vezethető vissza megint csak. Van egy Gesicki, meg egy Waddle, akik viszonylag jól játszanak, de úgy tűnik azért, hogy egy ilyen támadó fal és bizonytalan Tua mellett ez kevésnek tűnik.
Igen. És hát Brian Flores-tel is van, most már bőven vannak fenntartásaim egyébként. Nem csak az, hogy a védelme pocsék, de hogy amúgy a támadó edzők kinevezéséhez nagyon-nagyon nem ért, az is egy fekete pont az ellenőrzőjében. Mostanap esti rangadó, Indianapolis Colts, San Francisco 49ers, 30-18. 7 fumble volt a meccsen, és akkor ezt szerintem mindent elmond a játék minőségéről ebből a monszunos időben.
Igen, és ha Floresnek beírtuk a fekete pontot, én elkezdem ceruzával beírni a fekete pontot Shanahannek is, mert azon felül, hogy pocsék Garoppolo játéka is, és sok sérültjük van megint, ettől függetlenül én azért most már kezdenék várni olyan jeleket, hogy lássam, hogy ez a támadó koncepció tud működni. Itt konkrétan az első, meg még talán egy drive-ot valahol a harmadik tehet közepén leszámítva, nem igazán játszottak valami nagy kreativitással, nincsenek megteremtve a helyek, nagyon hiányzik persze kitűnő játéka, de se a futójátéknál nem igazán működnek rendszer szinten a dolgok, se kevesebbet vannak az elkapók is tisztán, Garoppolónak sincs segítve a helyzete, pedig látjuk, hogy hát, hogy mondjuk úgy, hogy nem top irányító, és nem hiába dolgozik egyébként viszonylag nagyon sok ilyen contested catch elkapással, mert egyszerűen nincsenek megteremtve a lehetőségek, és most már nem tudok máshol mutogatni, és sem mint Shanahan felé, hogy illene talán kicsit többet kihozni ebből az egészből, hozzátéve azt az időszakot is, amikor ugye Lance-t is láttuk a pályán, és ott sem tűnt virágzónak ez a dolog.
Igen. Nyilván nehéz ebből a meccsből, meg ebből a ilyen időjárásból sok következtetést levonni, de hogy most ezt hozzácsapjuk a szezon eddigi részéhez, akkor igen, azért lehet kritizálni Shanahant. Szerintem még mindig nagyon jó támadó guru, és ez biztos vagy benne, hogy ez ki fog jönni alapvetően, hogy ezt nem vesztette el ezt a képességét. Az nagyon nem segít, hogy egy Deebo Samuel az egyetlen egy használható skill player-e nagyjából jelenleg, meg az, hogy Garoppolo irányítója, az meg végképp nem, mert szerintem Garoppolo még rosszabbul játszik, mint valaha, és volt azért alacsonyan a szint nála is. De igen, tehát a főedzői részekben biztos, hogy nem túl jó Shanahan. Tehát ezt nehéz elvitatni, ez korábban sem volt így. Meg egyébként, most ez egy ilyen side note, de a legtöbb edző, aki play caller, az nem jó ilyen game management dolgokban. Most vagy nincs elég kapacitása ezekre is figyelni, vagy nem tudom, de hogy ez igaz McVay-re is, meg másokra is, tehát hogy az így, ez egy ilyen tendencia, és nem tudom, hogy ezen lehet-e bármit is javítani, mindegy, visszakanyarod a nehéz lenne szerintem eltávolítani is a lehent, mert ahhoz, hogy túl jó támadó stratéga is, guru. De igen, ja. Értek, hogy ez most
itt ja, nem, tehát jó. Azért nem mennék ilyen magaslatokba, tehát nem arról beszélek, hogy ő rossz lenne minden, csak hogy az idei teljesítménye alapján szerintem nála is el kell kezdeni keresni a kicsit a hibát.
Persze, kritizálni mindenképp lehet, persze, igen. Túladon, Colts-nál, mi volt a vélemény? Volt Vance-nek egy ilyen negyed órája, amikor inkább a Fortnite-nek akar dobálni, de amúgy meg nem volt rossz.
Igen. Na, ezt akartam mondani, hogy én most kivételesen nem a negatív Vance-t akartam megfogni, hanem szerintem alapvetően nem volt rossz, voltak gyengébb pillanatai, lábon is egyébként megoldott 2 vagy 3 cool szituációt is, ugye volt egy TD-je is ebből. Ami nagyon jól működött a Colts-nál, az a támadó fal, abszolút dominánsak voltak a futásblokkolásban és egyébként passzblokkolásban is, Taylor mögöttük, azért ő egy olyan szintű fotó, hogy egy jó támadó fal mögött ki fogja hozni magából azt a maximumot, amit lehet. Volt 2 csúnya labda elvesztése, de ezen felül azért egészséges átlaggal futott, és tényleg ha Vence szerintem ezt tudja hozni, akkor a Colts azért az egy viszonylag jó középcsapat tud lenni. Nyilván alapvetően talán most sem játszott sallangmentesen, de szerintem ez egy overall jó performance volt tőle.
Igen, az a negyed óra az olyan csúnya volt, hogy most nem számoltam, hogy pontosan mennyi volt, de hogy ott volt egy időszak, amikor így össze-vissza mentek a passzok, ami elég furcsa volt, nem is értettem igazából, de összességében egyébként meg tényleg rendben volt, és az előző fordulókban meg kifejezetten jó volt. Most megnéztem a PFF-t, 3 darab turnover térő játékot írt be, szerintem az itt kb. Egymás után jött egyébként. De nem volt ez rossz, szerintem volt már mondjuk ennél jobb is, de az utóbbi két hétben például kifejezetten jól játszott bent, úgyhogy talán kicsit belerázódott ebbe a, vagy visszarázódott ebbe a szisztémába, amit Drake ad neki, vagy ad a csapatnak. És igen, tehát ez a Colts, az hát sűrű a mezőny, de azért akár az utolsó wildcard helyre azért messze vannak még, az a baj, messze vannak még. De annyira meg nem rossz, mint talán sokan várták. Vence meg főleg. Washington Football Team, Green Bay Packers 10-24. Hát a Washington több yardot szerzett a meccsen, de nem tudott pontot szerezni, és hát ezen elment nyilván a találkozó.
Igen, ezt Balázs jól fogalmazta meg az összefoglaló, hogy ez az a védelem volt, hogy bend but don't break. Ha jól emlékszem a pontos mondásra, hogy nagyon sokszor volt a Football Team a red zone-ban, vagy a red zone közelében, addig jól haladtak, viszont ott, hát részben azért, mert a Packers jól szűkítette le, az amúgy is már szűk teret, és kevés levegőt hagyott Heinickének, valamint egyébként belehibázgattak a meccsbe, tehát ott ugye nem sikerült pár negyedik, eladták a labdát, fumble is volt, nem is emlékszem, hogy mi volt a red zone-ban, de hogy alapvetően ez egy ilyen kettős dolog volt, hogy a Packers defense is lehet dicsérni, ugyanakkor valahogy elfogyott a tudomány is, talán több, nem tudom, szűk térre szabott plét kéne feleveníteni a csapatnak, mert amikor Heinicke előtt van hely, akkor egész jól kimenekülget, hosszú labdákkal megtalálja McLaurin-t, viszont amikor nem tudom, ilyen 10-15 yardos terület van előtte, akkor ott valahogy nem tudnak mihez nyúlni, ez látszott a Packers ellen is. Arra lettem volna igazából kíváncsi, hogyha ezek a szituációkat megoldják, vagy ezekből többet és szorosabb rá tudják alakítani az eredményt, akkor a Packers rá tud-e kapcsolni, mert alapvetően ettől még jobb csapatnak tűnt a Packers, hogy nem tettek föl több yardot, de nem is volt igazából szükség rá szerintem.
Igen, meg egyébként szerintem a Packers offense szerintem jól játszott. Rodgers nagyon jó volt szerintem, és kevesebb volt idén talán az ilyen dominánsak, még nem hívnám ezt a meccset sem, de hogy azért most egy Rodgers-es mérkőzés volt. Az volt érdekes, hogy a labda ezen oldalán maradva, hogy végre Washingtonnak a védőfal azt tudott dominálni. Nyilván ez a Packers felforgatott támadófal is kellett, de mondjuk ez ott volt már a többi időben is. De hogy végre nem csak nyomásokat tudott generálni a Chase Young vezette egység, hanem a szekkek is jöttek, és azért elég sokat tartották Rodgers-t nyomás alatt, úgyhogy ez most végre jó volt, de attól még a secondary ez mindig nem működött igazán. A másik oldalon ugye egyrészt két dolgot akartam kívánni, egyrészt, hogy ezek a YOLO passzok Heinickitől olyan érdekesek ugye McLaurin felé, hogy majd jó lesz, ott majd megoldja, felugrik érte és megoldja, és sokszor egyébként meg is csinálja, de hogy az ilyen fitratrikos kicsit, hogy nagyjából közelében majd által megszerzi, jó lesz az. Másik meg, hogy egyrészt utálom azt a szabályt, hogy az irányító, hogyha így becsúszik az endzone-ba, akkor azt ugye visszafújják, mert hogy feladta magát, és ugye beszéltük róla a kérdezfelelekben múltkor, hogy milyen szabályt változtatnánk meg, nálam ez olyan lenne, hogy tökre...
De ezt hogy változtatnád meg egyébként?
Hát hogy kicsit logikusan gondolkodjunk már, hogyha az irányító egyébként nem is térdel előre, hanem fejjel előre, tehát hogy néha nem is vetődik, de hogy befelé dől, úgyhogy egyébként szerintem senki se zavartatja, mert nem volt ott közelében védő, aki szerelni tudta volna a célterületnél, akkor azt engedjük már bent TD-nek, mert egyébként szerintem ez egy sima TD volt Heinickitől. Oké, ő is hülye volt, mert tudja a szabályt, és simán be kellett volna sétálnia. Ez így van, mert mert ez hülyeség volt a részéről, mert simán be kellett hasítania. Ettől függetlenül szerintem ez hülyeség, hogy most úgy ítélték meg, hogy feladta magát. Nem adta fel magát, bedövelt a célterülete.
Hát, részben értek egyet, tehát itt szerintem Heinicke hibázott. Tehát
abszolút
rosszat, de nem, hogy nem sétált be, hanem a becsúszás, vagy a bevetődés se egyértelmű bevetődés volt, hanem részben ez a becsúszás és félig meddig vetődés, tehát ő sem tudta eldönteni, hogy akkor most mit akar, és szerintem ez jogos volt, hogy nem adták meg. Most attól függetlenül, hogy tényleg TD lett volna, neki nem kellett volna talán ezt a félig becsúszós dolgot művelni.
Az biztos, hogy neki nem kellett volna. Szerintem ez egy olyan volt, hogy ha józan parasztésznek gondolkozok, akkor az egy társadalom volt szerintem. Az meg külön vicces volt, hogy utána a Lembo-lipre felugrott, és ugye visszafújták, de ez már mindegy. És meg utána a következő játéknál egyébként szerintem akkor is tirét szerzett, mert kiűzött a kezéből a labdát először, fumble-ből, de ő szedte össze, és benyújtotta. És azt mondták, hogy megállt a forward progress. Hát hol állt meg a forward progress, azt nem láttam. Mindegy, ez egy ilyen fura sorozat volt itt egymás után. Packersnek most elég nehéz időszaka jön. Ugye játszak csütörtökön a Cardinals-szal, ráadásul Davante Adams nélkül. Utána a Chiefshez látogatnak, utána a Seahawks, és ott már lehet, hogy Wilson visszatér. És akkor Vikings-Rams még a bye week előtt. Azért az komoly, és a szezon végén is még van egy Ravens-Browns, úgyhogy itt most jön a nehéz időszaka a Packersnek. Ami érdekes lesz szerintem, hogy eldől, hogy akkor most mennyire jó ez a Packers, mert viszonylag maga biztosan hozzák a meccseiket, de azt az elképesztő Blehengerre játékot még nem láttuk tőlük. Úgyhogy majd ez érdekes lesz a következő hetekben.
Igen, szerintem nehéz is következtetést levonni, úgyhogy majd ezt meglátjuk. Alapvetően azért ők egy jó csapat, meglátjuk, hogy képesek-e, amikor nagyon kell is rákapcsolni még egy plusz fokozatra.
Carolina Panthers, New York Giants 3-25. Ez az a meccs, amikor Daniel Jones Odell Beckhamre és David Tyree-ra itta magát egyszerre. Konkrétan a PFF-nél a hét legjobb elkapója volt Daniel Jones.
Hát amúgy az egy nagyon-nagyon szép elkapás volt. Én úgy akartam kezdeni, hogy ez az a meccs, amikor az 1-5-ös Giants ellen Sam Darnoldot lecserélek PJ Walkerre, ami szintén nagyon árulkodó a meccs lefolyása szempontjából.
Meg hogy a 30-nél közepén 5-3 volt az állás.
Igen. Tehát nem amikor már 30-al mennek, és totál lehetetlen. Nagyon-nagyon visszaesett ez a Panthers. Én vártam a regressziót, de hogy ilyen szintű beomlás lesz az offense részéről, azt egyáltalán nem. A defense most egy ideig tartotta magát, de aztán amikor továbbra sem jött semmi a támadóktól, akkor igazából ők is részben feladták.
Igen. Na, nincs sok mondanunk erről a meccsről szerintem.
A Giants védelmet lehet szerintem dicsérni, hogy nagyon sokat tudták nyomás alatt tartani Darnoldot, meg utána PJ Walkert is. Bradbury lehalászta volt csapatársának a labdáját, szóval szerintem a Giants defense lehet dicsérni, mert most szerintem kivételesen idei szezon tekintve kiemelkedően játszottak.
Hát de... igen, csak ez megint kérdés, hogy ez mennyire annak köszönhető, hogy a Panthers offensive line az Taylor Motolon kívül négy olyan emberből el, akit nem kell pályára engedni.
Igen.
Igen. Ja. Jó. Sajnálom a Panthers meg a Giants szurkolókat, hogy csak én itt beszéltünk róluk, de lesz még szerintem ilyen meccs. Következik a Lions, Rams 19-28. Hát a Lionsnek ez volt a Super Bowl-ja, tehát hogy onside kick, két fake punt, a harmadik negyed végén, vagy közepén még vezettek is, aztán abba hagyták ezt a tökösséget valamiért, pedig ha tovább nyomják, akkor még lehet, meg is lehetett volna ez a meccs.
De szimpatikus amúgy egyébként ez a Lions, meg ez a YOLO mentalitás, hát így kell hozzáállniuk egy nem tudom, sokkal erősebb ellenfél ellen. Lehet, hogy már azért álltak vissza, mert érezték, hogy a Rams jobban fog figyelni ezekre a dolgokra, és nem akarták nagyon megnehezíteni a dolgokat. Azért valljuk be, hogy az elején nagyon-nagyon váratlan volt.
Ez oké, de hogy mondjuk mennyire 4. és 2-re, 4. és 3-ra, amit úgy hiányoltam ezen a meccsen egy irányított csapattól, amit ott éreztem inkább azt, hogy ebből visszavettek.
Valahol igen, de lehet, hogy tudják itt a támadósor és Goffnak a limitáltságait, a special teamben meg jobban bíztak, hogy ott bármi kijöhet, mert 50-50. Itt viszont úgy voltak, hogy ez a Rams defense inkább egy 80-20-ban jobb, mint az ő támadósoruk, hogy meglegyen. Most csak mondtam valamit. Ezen kívül nyilván a Lions nagyon nehéz szerintem értékelni, azon felül, hogy úgy álltak hozzá, hogy illet ez a találkozóz, de hát erejükből ennyire tellett.
Igen, nagyjából is ennyit akartam kiemelni, illetve azt, hogy Cooper Kupp ebben az ütemben megdönteni Calvin Johnson rekordját az elkapott adagban.
Kétségtelen, hogy nagyon-nagyon jó a kémia közt. Nyilván kell
hozzá plusz egy meccs, de akkor is. Azért
igen.
Kicsit sajnálnám, hogy tehát azért megatróni az a rekord, szerintem is. Nem tudom, hogy a kup mennyire az a kategória.
Hát úgy lenne tiszta, hogyha megdönteni már a 16. meccsen.
Hát igen, nyilván úgy az egy másik dolog. Igen. Philadelphia Eagles, Las Vegas Raiders, 22-33. Kárnak 34 passzából 31 sikeres volt, ez minimum 30 passz tekintve a második legjobb passzpontosság ever. Úgyhogy ez sok mindent elmond az Eagles védelméről is.
Igen, nehezen fogom meg ezt a mérkőzést, mert katasztrofális volt valahol az Eagles védekezése. Ez a soft zone, amit mondtál, hogy nem fogják abba adni, hát nem hagyták abba.
Nem.
És a Raiders ellen szerintem kifejezetten rossz, mert ők így playmakerek nélkül ők végig ezt játszották, hogy ezeknek a gyenge pontjait találják meg, és Kár nagyon jó idén, sőt kiemelkedően jó idén abban, hogy az egyszerű dobásokban nem hibázik bele, sőt nem hogy az egyszerűbben, hanem igazából a viszonylag nehezebb labdákat is jól megdobja, jól szétosztja egyébként.
Mert amúgy a Raidersnek volt a legtöbb hosszú játéka addig a szezonban.
Igen. Ami nagyon jó, szerintem, hogy szétosztja a labdákat, tehát itt most Waller hiánya sem tűnt föl. Én nagyon rosszul bedöltem annak, hogy nem lesz Waller, és át is tettem az Eagles-re a pikkemet, amit utólag nagyon-nagyon megbántam, mert azt hittem, hogy azzal, hogy Waller kiesik, de utólag belegondolva hülyeség volt, mert annyira idén talán nem is támaszkodtak már rá, mint tavaly. Jól működik a distribution. Amit akartam kérdezni ez alapján, hogy neked mennyire tűnik felszabadultnak ez a gárda, mert sokan mondják, hogy Gruden kiválása óta, mintha még felszabadultabban játszanának, de egyébként nagyjából előtte is működött minden,
igen.
Szóval szerintem nehezen tudom ráhúzni.
Én is, nem gondolom, hogy ez most egy ilyen előre.
Vagy ezt inkább bele látják inkább sokan szerintem.
Igen, szerintem előtte is jó volt az a Raiders, most oké, éppen volt ugye ott egy két meccses vereségi, vagy három meccses vereségi sorozat, de hogy azért. Nem gondolom, hogy ez most egy ilyen hú, de felszabadult érzés volt, hogy akkor Gruden nélkül mennek. Szerintem jó ez a Raiders összességében ennyi, és ezt tudják nyomni.
Igen.
Oké, az Eagles védelmi csak az nem töri fel, aki nem akarja, mert értem én, hogy védjük a 30 plusz járos labdákat, de hogy azért a Lions scrimmage és a 30 járon belül azért elég sok minden történik még, amit lehet, hogy oda is kéne pár embert rakni, vagy valamit.
Igen, ez borzasztó. Hát amit még akartam, hogy a Raidersnél egyébként a defense is dicsérni kell, hogy Crosbyék nagyon jó nyomását tudják tartani az ellenfelet, a futójátékot megfogják, szóval így elég komplet csapatnak tűnik elől-hátul.
A Raiders védőfal az most is jól nézett ki. Crosby ugye most végre egy normális tackle ellen játszott, és jól is játszott. Ugye a másik oldalon, ami furcsa volt, az igaz D-line az nem volt jó egyébként, egy gyenge Raiders O-line ellen, de visszatérve a másik oldalra. Az Eagles offense sem értem, tehát amennyire nem értem az Eagles defense-t, annyira nem értem az Eagles offense sem, mert nem futnak, Hurts-re nem hívnak opciós játékokat, csak ezek a designed ránok egyszer-kétszer, meg scramble-ök vannak, meg jó, meg RPO-kkal tele vagyunk, és azt mondja Sirianni, hogy hát az is futás, mert hogy futás, mert végül is ott van a futás része is a játéknak, de hogy mindig passzolunk belőle. Tehát, hogy tök jól futhatnánk, vagy futhatna az igaz, akárhogy akarom mondani, főleg a Hurts-et bevonnák a játékban. Az olyan lába, tehát Hurts tök jól tud futni, és nem értem, miért nem használják ki ezt. És nem csak azzal tényleg, hogy oké, van egy pár design run, hanem hogy opciós játékok, mert pont azzal lehetne a normális futójátékot is kisegíteni, hogy ott van a veszély, hogy oké, lehet, hogy Hurts megtartja ebből az opciós játékból, és ezt egyáltalán nem használják ki, és szerintem ez egy teljesen érthetetlen dolog.
Igen, mondjuk most ugye Sanders megsérült a mérkőzés ellen, és ő volt a legjobb futó talán.
De őt sem használtak eddig sem.
Igen, igen, ebbe egyetértek. Egyetértek. Nem megcáfolni akartam, csak mondtam, hogy most azért nem segített az elején a kiválás.
Okay. Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers 30-38. Hát, ugye, Fields annyi pontot tett fel a táblára, amit Mahomes. Az jó, nem?
Hát igen, itt is nehéz megfogni, szerintem alapvetően. Nem tudom, te nál mi a fő konklúzió, de nehéz megfogni szerintem ezt a meccset.
Az, hogy az a Buccaneers szétszette a Bears támadó falát, meg Fieldet, tehát hogy jöttek a blitzek, oké, nem ilyen elképesztő mennyiségben, de azért magas arányban jöttek a blitzek. Szerintem a Bears ez a meccsen sem, vagy a meccsen kifejezetten nem segítette Fieldet, de egyébként meg Field is rossz volt, tehát hogy összejött ez a kettő. A támadófal az elképesztően borzalmas volt ezen a meccsen is. Nem is segítették ki neki, a játékhívásokban sem segítették Fieldet, de neki is lassú a feldolgozása még mindig, úgyhogy az látszott. Azt hiszem ötször szekkelték, meg volt három fumble, tehát az, hogy ha már szekkeljük, akkor azért, ha lehet, akkor ne érjük a labdát. És most folyamatosan fumble jött ebből össze, volt ugye interceptionje is, de mondjuk a szekkekből szerintem egy írható talán Fieldsnek a számlájára, mert volt kettő, amikor kettő másodpercet ott voltak rajta, meg már nem is tudom, már most nem idézem fel az összeset, de hogy nem volt kisegít a Fields, ő is rossz volt, ez mind a kettő összehozza, vagy felerősíti igazából egymást, úgyhogy nem akarom se az egyik oldal, se a másik oldal elvinni teljesen a hibáztatást, mert mind a kettő megvan, de hát ez egy teljesen halott próbálkozás volt egy Buccaneers front ellen.
Igen, igazából nekem a fő konklúzió az lett volna, hogy ez a Buccaneers egy sokkal, de sokkal jobb csapat, mint a Bears, és hogy most nem is aludtak bele annyira a meccsbe, mint tavaly. Számomra egyébként az is meglepő volt, hogy a Bearsnek a viszonylag jó defense-ét problémamentesen szedte szét. Nem csak Brady, hanem a futójáték is működött, a támadó faluk is nagyjából dominálta a nem rossz Bears D-line-t, úgyhogy minden szinten felül múlták igazából őket.
Igen, ez a rész egy kicsit meglepő volt. Mondjuk sokszor volt jó mezőny pozíciója a Buccaneers-nek, az nem segített. De igen, a Bears defense után egy kicsit többet vártam volna. Két kérdésem van, vagy egy kérdésem, meg egy témám. Mi van Allen Robinsonnal? Nem csak most, hanem úgy egész szezonban, mert nem szakad el igazán, nincsenek kontesztid elkapásai, és szerintem ez az ő hibája. Tehát most, mintha hát megöregedett, nem tudom, de ez most nem az Allen Robinsonnak, itt utóbbi években is tenítettünk szarirányítók mellett is.
Igen, én is igazából ezt akartam mondani, hogy nem feltétlenül az van, hogy a nem olyan jó az irányítója, meg nem nincs megteremtő a helyzet, mert ezek mind igazak, de hogy valahogy ő is fásultabbnak, lassabbnak tűnik, motiválatlanabbnak is egyébként, tehát többször volt rossz, hogy ő nem feltétlenül akar itt játszani, és hát valahogy ez is látszik rajta. Valószínűleg egyébként egy leáldozó korszak van, tehát nem azt érzem, hogy ez most egy pillanatnyi kihagyás, hanem hogy megindult egy regresszió, amiből már nem nagyon tud kijönni. És ugye ez mellé van az, hogy amúgy a csapat sem jó, vagy hát a csapat támadó sora sem jó.
Másik pedig, ugye volt 600 TD, Mike Evans nem figyelt, odaadta a nézőnek. Mit tettél volna ebben a helyzetben? Kérik vissza a labdát. Nagyjából...
Visszaadtam-e volna az a kérdés?
Hát vagy hogy hogyan folytattad volna rá azt a tárgyalási folyamatot. Állítólag egy ilyen labda 500 000 dollárt ér. Tehát mondjuk egy házat, egy kocsit összehozom ebbe nagyjából.
Az biztos, hogy többet kértem volna, mint az a néző, tehát nem tudom. De az volt, hogy megtartani meg nem akartam volna, mert most én nem vagyok ilyen szentimentális típus.
Hát jó, de eladod.
Igen. Ja, hát igen, persze. Tehát én nem biztos, hogy visszaadom. De a kérdés, hogy ki engednek-e a labdával? Tehát,
ki engednek, persze. A kedvenc,
hát figyelj, én elmentem volna az alkudozásban nem tudom, egy jóval magasabb szinten, hogyha az 500 ezeret nyilván nem is, de ajánljanak
ugye,
be.
Ugye végül az lett, hogy kapott két aláírt meszt.
Két aláírt meszt kitől kapta, ugye azokat is
Brady-től és Evans-től kapott egy sisakot, kapott két évre szezonbérletet, és ami eddig nem volt benne, hanem Brady mondta itt a Manning tesók közvetítésében, hogy egy bitcoint is kapott. Ez 63 ezer dollár, az nem rossz, tehát az már az.
Igen,
már...
és ugye hát ugye az meg ugye lehet akár több is, attól függ, hogy mire spekulálsz, de...
Igen. Az már úgy nem rossz.
Egyébként nem olyan rossz díj, mert ugye a mezeket is akár azért a Brady meg az Evans mez is akár elmehet egész jó, főleg a Brady.
Ja, meg ezer dolláros levásárolható keretet is kapott a boltba.
Na figyelj, egyébként ahhoz képest nem rossz, amit először hallottunk.
Igen,
nem
tudom. Szerintem ez
lehet, hogy egyébként ott a mérkőzés hevébe lehet, hogy ebbe a dealbe így belemegyek már. Csak ugye
a meccs hevében ennél rosszabb volt a deal.
Csak tudom, a tudom.
Jó fej volt, és adott neki még pluszba. Tehát szerintem, és kedvenc tweetem ezzel kapcsolatban az volt, hogy nem a labdát nyújtja vissza, hanem a telefonszámát, hogy akkor keressetek, majd beszélünk.
Igen, tudod, amikor oda jönnek hirtelen, azt sem tudod, hogy mi van, akkor lehet, hogy nem jó, tudsz annyira elkezdeni alkudozni, de amit így utólag kapott, azt már viszont biztos, hogy elfogadtam volna, szerintem ott a meccs hirtelen hevébe. Amit először kapott, az nagyon-nagyon kevés, tehát az valószínűleg nem.
Igen. Kettő meccsünk maradt hátra, Houston Texans, Arizona Cardinals, 5-31. De sokáig ez egy nehéz küzdelem volt azért a Cardinalsnak,
de igen,
a vége elég sima lett.
A Texas defense az viszonylag jól kezdte ezt a találkozót, és le tudták korlátozni itt a Cardinals offense, csak aztán utána annyira nem tudott semmit csinálni az ő támadósuluk, hogy ők is elfáradtak, és hát azért egy ilyen szintű playmaker támadósot, ahol ennyi elkapó van, vagy ennyire potens elkapó van, azért azt nagyon nehéz limitálni.
És még őrt is touchdown szerzett. A karrier leghosszabb touchdown első Cardinalsos meccsén. Az is érdekes volt. Jó, szerintem erről megyünk ennyit. Utolsó, New York Jets, New England Patriots, 13-54. Erősre fogunk szerintem sokkal többet, de Belichick szerintem annyira utalja a Jetset, ugye a történelmük miatt, hogy mindent bevet ellenünk, és ez látszik ez 54 pontból, a folyamatos trükkös játékokból, és szerintem Belichick meg akarja mutatni mindig a Jetsnek, hogy ez van, kapjátok be.
Igen, azon felül, hogy jól játszott a Patriots, azon felül a támadó hívások is most sokkal korrektebbek voltak, most nem csak a trükkös játékokra szeretném ezt kihegyezni, hanem amúgy meg volt a passz és a futás egyensúlya, meg voltak azért a viszonylag üres célpontok Mac Jones számára, aki továbbra is nagyon stabilan játszik. Hunter Henry-nek negyedik sorozatban negyedik mérkőzése volt touchdown-nal, szóval elég jól elő tudták őt is venni a fiókból. Ugyanakkor nyilván felszabadultan játszhattak egy idő után, mert nem elég, hogy amúgy az Zach Wilson-os Jetset is simán kontrollálta a védelem, de amikor ott bejött Mike White, igazából semmi esélyük nem volt, hogy ebből bármit kihozzanak.
Igen, a Jets meg egészen pocsék, és nem hittem, hogy ennyire szar lesz. Tehát a szezon elején nem gondoltam, hogy ennyire rossz lesz, de tehát a támadó oldali edzői stábban én mondjuk nagyon csalódtam. Tehát az, hogy az első negyedben nem tudtak még pontot szerezni, hát 6 meccs után, azért nagyon ciki.
Igen, én egyébként ugyanakkor Szalát is elővenném, aki a védelem szintjén sem mutat semmit.
De az a baj, hogy ilyen cornerback sorral szerintem az is csoda, amit eddig kihozott a szezon eddig.
Hát,
nem ez nem esem.
Nem azt vártam, hogy top 10-15-ös defense lesz, de azért szerintem nem annyira jó ez. Nem mutat jól se, és az összegekben se annyira jó az a Jazz
defense. Jó, ez nem esem valóban, de egyébként szerintem a szezonban az emberállományhoz képest rendben volt az a defense. Ezen nem, de amúgy szerintem igen. De most nagyon Joe Flacco.
Igen.
Most nagyon hogy Joe Flacco mindent megold.
Igen.
De nem értem a Jets. Miért akar egy Joe Flacco? Miért akar egy Flacco? Most ne adjál fel egy 6. körös picket, ami lehet 5. körös lesz. Tehát most
Ha
valakit, akkor oké. De hogy most amúgy is tehát most fixen nem fogod, Fekkovásra fogsz nyerni, akkor
ez igaz.
akkor mi
nem tudom.
Nem mindegy, hogy Mike White-tal kapsz ki, vagy Fleckóval?
Igen, ezt már nehezen megmagyarázni.
Nem, ha így szurkolóként örülök mellett egy plusz hatodik körös pikkunk. Ez is valami. Ugyanannyit kaptunk Fleckóért, mint amennyit adtunk Minshewért. Az se rossz, végül is. Na jó, vége az adásnak. Nagyjából tényleg szerintem rekord hosszúságú, vagy rekord rövidségű összefoglaló adás lett, úgyhogy ezt a nagyon gyenge fordulónak, vagy a szezon legrosszabb fordulójának köszönhetjük, de lesz ma kedvesti fények, lesz gondolom pénteki podcast is, és jövő héten megint jövünk megint majd az összefoglalóval. Tudod már a témát amúgy a péntekire, vagy még?
Még nem, majd ma, valószínűleg ma fogok gondolkozni rajta, vagy kitalálni, vagy pontosítani.
Oké, jó van, akkor hallgassátok és nézzétek ma a kedvesti fényeket. Patrik lesz benne, Chester és Áron, és akkor majd pénteken jövünk a következő adással. Addig is, sziasztok!
Sziasztok!